Filmrendező, producer, Pozsonyban született, Pozsonyban nőtt fel, Pozsonyban él. A Duna utcai általános iskola után a Duna utcai gimnáziumban érettségizett, majd a Pozsonyi Színház és Filmművészeti Főiskola játékfilmrendezői szakán diplomázott, de egy évig tanult a budapesti SFE-n is. Rövid filmjét, a Köszönöm jót 2010-ben beválogatták a Cannes Film Fesztivál programjába. Első nagyjátékfilmje ugyanezzel a címmel 2013-ban debütált a Rotterdami Nemzetközi Filmfesztiválon. Második filmjét, a Hatalmat, szintén Rotterdamban mutatták be a múlt héten. A hazai mozikba áprilisban kerül. De emellett producerként olyan filmeket jegyez, mint a Szlovákia 2.0, az Ex-kormányfők, a Paradicsom a földön, a Gyerekek. Több szlovák-magyar koprodukcióban készült film koproducere, mint például a Déli báb vagy a Külön falka. A stúdióban Prikler Mátyás. Köszöntelek, szia Matyi!
Szia Norbert! Üdvözlöm a hallgatókat!
Pozsony 80-as, 90-es évek. Milyen volt felnőni Pozsonyban?
A 80-as évekről annyira nem tudok. 7 éves voltam, amikor itt változott a rendszer. 90-es évek az érdekes volt Pozsonyban, mert tulajdonképpen ilyen burokban nőttem föl, hogy egyrészt minden oldalról magyar családban, meg háztartásban, meg egy magyar iskolában a Duna utcán, és akkor körülöttünk volt ez a 90-es évekbeli nacionalista maffia mecsiarrendszer. Az valahogy ugye az életünk része volt, de nem vettem észre, hogy életre szóló traumát okozott volna. Úgyhogy ezt felnőtt koromban jöttem rá, hogy gyakorlatilag valahogy ilyen védett területen éltem.
Milyen értelemben védett területen?
Hát olyan értelemben, hogy mondjuk 12 évet töltöttem a Duna utcán, alapiskolában és gimnáziumban, mindenki magyar volt. Ott, ahol laktunk, ott nem igazán voltak más gyerekek környéken, és tulajdonképpen volt a Duna utca, a Szép Lak utcán lakott a nagyanyám, és Pozsony egyik részén meg laktunk mi, és akkor ebben 3 pontba éltem az életemet 18 éves koromig. Például az nagyon érdekes volt, hogy ez nekem akkor azon nem jutott el, de mondjuk 19-20 éves korán nem is igazán voltak szlovák barátaim, mert nem voltak, hogy honnan, tehát hogy mindig ezen a szlovák tömegen így átmentünk. Amikor a meccsarék megdőltek, 98-ban voltam 16 éves, tehát az a kor, amikor legjobban szociálzok, akkor így villamosba, hát így mondták, hogy magyar anyukánkat így emlegették, meg így. De hogy én felnőtt koromban jöttem rá, hogy egyrészt ez az egész Duna utca, hogy ez ilyen burok. Amikor meccsöltek a szlovák barátaim, hogy a 90-es években jártak szlovák gimnáziumokba, de jó nevű gimnáziumokba, hogy azok a történeteknek nem voltak meg. Tehát a Duna utcán ott főzték a drogot akkor, tehát, de például nálunk 12 év alatt mondjuk 2 vagy 3 drogosról tudtunk így az iskolán. És akkor mondták, hogy a többségi iskolákban meg mondjuk az osztály fele drogozott éppen 90-es években, hogy akkor az ilyen divat volt, meg hogy nem volt az, hogy hát ugye a tanárok tanították a szüleimet, és hogy mindenki ismert mindenkit, és hogy na mindegy, most nem tudom, most lehet, hogy elkalandoztam, csak így felkoromban rájöttem, hogy ezek a kisebbségi iskolák, hogy ezek ilyen nagyon, nagyon biztonságosak.
Fel sem merült az, hogy esetleg ne a Duna utcára jár, hogy ne magyar iskolába írassanak a szüleid?
Alapiskolában az biztos, hogy nem merült föl. Nálunk az volt a jó, hogy főleg az anyukámnak hála, hogy ez az egész identitás kérdés, hogy ez ilyen nagyon tiszta sor volt. Tehát, hogy az, hogy magyarok vagyunk, az nem volt kérdés, az, hogy magyar iskola, magyar műveltség is legyen otthon, magyar könyvtár, ez egy alap volt, és ugyanúgy alap volt, hogy tanuljak meg rendesen szlovákul, és hogy nem ment el ez az egész se az ilyen asszimiláció irányába, se az ilyen sej magyar irányba. De viszont szlovák óvodába raktak, mert úgy város közepén, úgy 3 éves korán szerintem szlovákul nem tudtam egy szót sem, nem tudtam, hogy honnan, és akkor úgy oldták meg a szüleim, hogy megyek a szlovák óviba, és ott úgy rám ragad az államnyelv, és akkor utána folytatom a Duna utcán. A gimnáziumban meg már, hát ott azért az úgy megy, hogy az alapiskola ilyen 80-90%-a az egy emelettel följebb megy, úgyhogy ez kicsit ilyen 12 éves iskola volt így.
Mennyire volt meghatározó a gimnázium? Ugye Vojtek Sándor osztályába jártál, olyanokkal együtt, mint Oszlik Péter színész, Galán Angéla tévés, Matrika Simon, aki rajzfilmszakon végzett, szóval olyanokkal, akik mind a művészet és a média világában kötöttek ki.
Hát a gimnázium az valószínűleg életem egyik legmeghatározóbb időszaka volt, ilyen fejlődés szempontjából, és a Vojtek Sanyi, hát Én nagyon örülök neki, hogy van ez a terminus technicus, hogy Wojtek Sanyi osztálya, hogy ez ilyen, mert ezt az említett emberekkel mi ezt én nagyon büszkén vállaljuk, és nem azért mondjuk meg, mert illik, hanem mert nagyon fontos ember volt. Sajnos azt kell mondani, hogy volt, mert hogy lassan 10 éve vagy meghalt, teljesen érthetetlen módon, és teljesen fiatalon. Hát mi 15 évesen megérkeztünk a gimnáziumba, és a 25 éves Wojtek Sanyi kapott egy osztályt. Én nem tudom, hogy ez hogy volt, nekem kicsit az a gyanom, hogy kivételesen nem A meg B osztály nyílt, hanem A meg B meg C, szerintem, hogy nem igazán voltak osztályfőnök jelöltek, és akkor úgymond taknyosnak adtak egy osztályt, de ezt én nem tudom bizonyítani, ez csak úgy jön ki, így utólag. Wojtek Sanyi magyart, angolt, meg esztétikát tanított, és hát ilyen teljesen ilyen arra az időre nagyon intelligens, meg izgalmas, meg kreatív módon tanította például az irodalmat. Tehát én nekem mostanáig megvan a szekrényben, hogy mindig szöveggyűjteményeket hozott nekünk. Amit évekkel az érettségi után tudtunk meg, hogy ezt begépelte. Hát mondjuk az volt, hogy realizmus a világirodalomban, és akkor az egész osztály mindenki kapott mondjuk egy 25 A4-est, ahol így voltak szövegrészletek, meg novellák, meg versek, és akkor hát ez, nem tudom, ez mondjuk egy 4 év alatt ez ilyen 1000 oldal, ami ott van a szekrényben, és utólag tudtuk meg, hogy ezt így saját költségen így járt nyomtatni, tanári fizetések jók, ugye, ez nem probléma, és hogy ő ezt így gépelte. Tehát nem is az volt, hogy szerkesztette, hanem hogy ezt nem tudom, hogy mikor csinálta, és nem arról szólt az irodalom tanítás, hogy mikor született az író és hol, hanem hogy például, hogy mi az, hogy szöveg, meg hogy értünk egy szöveget. Ezen gondolkoztam, tulajdonképpen van ilyen 3 meghatározó ember így a fiatal koromban, és a Sanyi az egyik. Tehát, hogy azokról az emberekről beszélek, akik mondjuk így a kereszteződésen úgy segítettek, hogy most akkor merre. Én nem tudom, hogy mi lett volna, hogyha Sanyi mondjuk kémia tanár, akkor lehet, hogy...
Lehet, hogy vegyész leszel.
Hát, hogy nem tudom, hogy felsorolt volt osztálytársaim, meg elég fura elképzelni, de lehet, nem tudom. De tudod, hogy szerintem ez a legfontosabb dolog, hogy én emlékszem, hogy amikor a Kertész Imrétől kérdezték, hogy ki a legmeghatározóbb ember az életébe, és akkor mindenki várta, hogy mond ilyen filozófusokat, meg írókat, és mondta, hogy a magyar tanár az alapiskolán, és hogy szerintem, hogy ez a fontos, hogy életünk legnagyobb szerencséje.
Édesapád sajtófotós, édesanyád pedig a Kaligram kiadóban dolgozott, tehát hogy azért mindig így közel voltál a médiához és a művészethez, nem?
Nem tudom, lehet. Azt hiszem, az apám sajtófotós, ugye fotó az engem úgy valamilyen szinten érdekel, csak nekem mindig a fotó az, hogy ez nekem olyan volt, hogy az egy ilyen segédeszköz, hogy a fotó az nem a végtermék. Tehát, hogy a fotó az arra van, hogy mondjuk lefotózzak egy helyszínt, ahol majd forgatok filmet. Tehát, hogy...
De ugyanakkor... ezt most gondolod, vagy akkor is így gondoltad?
Gyerekkoromban fotóztam, meg valószínűleg, hogyha nem akarok így ilyen nagyszájú lenni, de mondjuk lehet, hogy ha nagyon muszáj lenne, akkor meg tudnék élni, mint egy közepesen tehetséges fotós. Alapok megvannak, de én filmbe gondolkoztam, de én nagyon sokra tartom. Egyszer egy fényképész haverom azt mondta, hogy a jó fénykép az az, hogy van egy fénykép, és az annyit mond el, mint egy 100 perces film, és hogy neki ez az a cél, hogy ilyen fotót csináljon, és ismerek pár ilyen fotót, tehát nem a magát a médiumot akarom bántani, csak hogy ez nekem... Valószínűleg a fotó egy kicsit olyan nekem, mint az írás, hogy az írás az, hogy megírunk egy forgatókönyvet, de az nem az, amit piacra dobunk, hanem abból csinálunk fent, és lehet, hogy a fotó is ilyen. De az, hogy az apám sajtófotós volt, ez azért volt érdekes, mert ezt is úgy később értem rá, hogy én bejártam vele ilyen sok helyet. Gyakorlatilag kiskorom óta jártam vele riportokra, és akkor eljutottam ilyen helyekre. De hogy most ez teljesen mindegy, hogy színházfesztivál, vagy pedig egy gömöri kis falu, ahol éppen nem tudom, kit fotózott valami riport kapcsán, de hogy az ilyen érdekes volt, hogy ilyen sok helyre jutottam el. Az anyukám, hát egy több helyen dolgozott, hát a Kaligram kiadóba volt sokat.
És hozzá is sokat jártál be.
Igen, hát a Kaligram az olyan volt, mint amikor, hogy autószerelő műhelyben dolgozna az anyukád, akkor ismerd az autószerelőket, én megismertem ezeket a intellektueleket. És valószínűleg a anyukámat most úgy hívnak, hogy executive director, akkor úgy hívták, hogy Lydia az volt a
funkciója.
Igen, és ez valószínűleg azért volt inspiratív, ez az egész kaligram, ez a kiadó meg körülötte, hogy én ott láttam, és az nem az EU volt, tehát az 90-es évek mondjuk, amikor azért még így ez máshogy ment ez a magyar kérdés, meg szabadság, meg állami pénzek, meg stb. Hogy lehet azt úgy csinálni, hogy te Pozsony vagy egy magyar kisebbségi intézmény, ami amúgy szlovák is, amúgy szlováké magyar is, amúgy magyarországi magyar is, és ami Európa is. Hogy az ilyen szempontból ez nagyon inspiratív volt, hogy ezt lehet így csinálni.
És hogyan lettél filmrendező, mert ugye nem sok embert vesznek fel a filmrendezői szakra, illetve hát ugye ez egy olyan dolog, hogyha egy gyerek arról gondolkodik, vagy vágyakozik, hogy mi lesz majd ő nagykorában, akkor ez a filmrendező, ez inkább megmarad álomnak.
Ez ilyen érdekes dolog, hogy van ilyen valamilyen egészen fura ilyen köd, meg nem tudom milyen körül, hogy ez nem igaz, hogy nem sok embert vesznek föl. 2003-ban felvételiztem Pozsony a filmrendező szakra, voltunk a felvételen 30-valahányan, fölvettek 8-at, és abból 4-en befejeztük, és statisztikailag sokkal nehezebb bekerülni a jogra, a vegyészetre, az orvosira, tehát hogy bárhova. Tehát hogy ez nem így van színész.
Hát csak mondjuk az a különbség, hogy mondjuk jogra, meg orvosira 500-an, 1000-en jelentkeznek, és nem 30-an. Én értem az arányokat, amit mondasz.
Hát de nálunk fölvették a kerekítve 25%-ot. Ez nincs olyan sok egyetem, ahol a jelentkezők 25%-át fölveszik, csak van körülött ilyen köd. Én nem tudom, én ezzel nem foglalkoztam, én így mondtam, hogy engem ez érdekel, és akkor én nem gondoltam bele egy mélyebben, hogy fölvesznek, nem vesznek föl. Nekem valószínűleg akkor egy szerencsém volt, hogy amikor 18 éves voltam, akkor még nem mentem a felvételiről, mert egy okos családi barátunk erről lebeszélt, mert azt mondta, hogy 18 évesen nem menjek oda, mert nincsenek munkáim, amiket úgy megmutathatnék, és aztán 2 éven egymás után nem nyílt osztály. Tehát, hogy én gyakorlatilag ilyen 20-21 évesen mentem oda. Tehát, hogy felvettek elsőre, csak addig nem volt felvételi, de valószínűleg, hogy az úgy szerencse volt, hogy azért addig egy picit úgy éltem, meg néztem filmeket, meg nem tudom.
És milyen volt a főiskola? Tehát így komolyan vetted a főiskolát, vagy inkább ilyen iskola kerülő voltál?
Az első 2 évben nagyon komolyan vettem a főiskolát, komolyabban is, mint kellett volna. Ez ilyen érdekes volt. Egyrészt akkor beköltözött az iskola egy új épületbe, ahol gyakorlatilag nem volt semmi. Akkor bementünk egy az új épületbe, mert volt Akadémia Isztropolitánor, akkor kivonult az iskola, és volt gyakorlatilag egy üres épület, és szeptember végén így beléptünk, és október közepén szóltak, hogy szét van lopva az iskola, és ott nincs semmi. És a mosdóban ilyen törlőkendővel így ilyen 4 év után találkoztam először, tehát tényleg nem volt semmi. De hogy a semmit, azt úgy ért, hogy semmi. És így valahogy csináltuk a filmeket, mert vágóknak a garázsban volt számítógép, vágó programmal, mert valaki adott kölcsön kamerát. Ami meg rányomta a bélyegét, hogy ez gyakorlatilag a 90-es évektől kezdve mondjuk volt egy 10-15 év mondjuk, amikor nem volt Szlovákiában a filmgyártás. Tehát, hogy ilyen abszurd dolog volt, hogy filmrendezést tanulsz egy országban, ahol 1,5 nagy játékfilm készül évente. És aztán, amikor harmadikos voltam, akkor meg így milyen vendégdiákként jártam 1 évig az SFE-re.
Budapestre.
Igen, mert régen volt ilyen egyetem Budapesten, és akkor ugye ott meg lett egy ilyen nagyon ilyen élő közeg, tehát, hogy akkor 30 magyar film készült évente, nagyon érdekes emberek jöttek előadni. Tehát ez elég abszurd dolog, hogy 18 évvel ezelőtt kicsit olyan volt, hogy Albániából elmentem Angliába, most 18 év után ott tartunk, hogy kicsit megfordult a kocka. És én akkor visszajöttem, akkor a Stan Parinsky volt a szlovák rendező, ki a rendező szakon volt Pozsonyban, ilyen vezető tanárom. A Vojtek Sanyi a második legfontosabb, Stan Parinsky a harmadik, csak hogy így visszacsatoljak.
Ki a legfontos?
Hát nem mondta, hogy három fontos ember. Hát anyukám volt egy Sanyi Sztanopárnicki, hogy van ez a három. De most nagyon sok más fontos ember van, az, azokról beszélek, akik amikor így a fejlődés, amikor így. Tehát na, van millió fontos más találkozás, csak ezek volt. És akkor én mondtam a Sztanopárnickinek, hogy én úgy érzem magam, mint a Cameron is ugró, és ennek itt semmi értelme. És akkor így a Sztanopárnickinál megittunk pár üveg bort, és így mondta, hogy érti. És hogy akkor mondtam, hogy én nem folytatom az egyetemet. Akkor mondta, hogy igazam van, és hogy mindenben igazam van, és hogy ezt így megérti, és akkor, hogy hazamentem, és hogy megölelt, és akkor szomorú voltam, és ő is van szomorú volt. És aztán másnap így fölhívott a Sztanopárnicki, hogy na, akkor gyere beiratkozni. És akkor így beiratkoztam negyedikbe.
És hát, utána... ha lesz egyszer Cameronban síugrás.
És ez már volt ilyen 2006-ban, 2007-ben. És utána befejeztem itt az egyetemet, de közben akkor azt már annyira nem vettem komolyan, mert akkor már nem tudom, már más dolgom volt, meg céget alapítottam, meg forgattam, meg workshopot szerveztem, meg nem tudom, meg utaztam, meg ösztöndíjan voltam Belgiumban, meg ilyenek. És aztán közben úgy valahogy itt lett pénz filmre, és hát nekem óriási szerencsém volt, mert 2009-ben fejeztem be az egyetemet augusztusban, és pár hónapra rájött létre az audiovizuális alap, ami gyakorlatilag egy, nyilván nem tökéletes, de egy ilyen európai szintű filmalap, ahol azóta van az, hogy Szlovákiában van ilyen, hogy filmgyártás.
Ugye első filmed a Köszönöm jól, ez 2010-ben készült, 2009-ben fejezted be az egyetemet, 2010-ben elkészült a Köszönöm jól, ami valójában a vizsgafilmednek volt az egész estésítése, ha jól tudom, de nyugodtan javíts ki. A kérdés az, hogy kényszerből lett vizsgafilm a Köszönöm jól, vagy aztán a Köszönöm jól vizsgafilmből lett kényszerből egy egész estés Köszönöm jól.
2009-ben lett 40 perces filmmel fejeztem be az egyetemet, és ilyen Marek Leszczak forgatókönyvíró barátommal elkezdtünk dolgozni egy filmen, aminek a struktúrája az volt, hogy három történet, ami a végén a negyedikbe találkozik. És én akkor mondtam az egyetemen, hogy van ez a filmterv. És mondták, hogy gratulálnak, de hogy azt felejtsem el, hogy én az egyetemet egy nagy játékfilmen fejezem be, mert az egyetem ezt nem tudja finanszírozni, stb. És mondtuk, hogy semmi gond, mi leforgatjuk a filmnek egy részét, ami egy ilyen önálló fejezet, tehát, hogy ez nagyon jó amúgy rádióban konkrét filmről beszélni, tehát, hogy az úgy van, hogy első, másik, harmadik fejezet, és a negyedikbe találkozik, úgyhogy nem volt azzal gond, hogy egy részét leforgattuk, és akkor azzal végeztem az egyetemet, és mondtuk, hogy akkor ezt nem utogassuk senkinek, mert ez egy filmnek a része. És mondta az egyetem, hogy jó, hát persze, hagyjuk a fiókba, de hát azért a Pozsonyi Filmfesztivál azért mutassuk már be decemberben. Hát jó, mutassuk, de hogy amúgy nem mutassuk, mert hogy ez egy valami nagynak csak egy része. Valahogy elkezdett önmagában működni, és az egyetem akkor így küldözgette innenféle fesztiválokra a filmeket, és egyszer csak 2010-ben kaptam tavasszal egy e-mailt Cannes-ból, hogy akkor be van válogatva a film, és akkor kimentünk Cannes-ba, mondtam nekik, hogy ez nem film, nem is kéne itt lennünk, hogy ez csak egy filmnek a része, ők mondták, hogy érdekes, de közben mi tovább dolgoztunk a nagy játékfilmen, és ami aztán 13 elejénre készült el, és hát valószínűleg az akkor az azért volt jó, mert hogy ugye ez a tehát ez 13 éve volt, de annak ellenére itt Cannes-ról beszélgetünk, tehát hogy ez egy ilyen pecsét, tehát hogy azt így a homlokodra így rányomják, és de viszont akkor az jó volt, hogy volt mögöttünk egy olyan teljesítmény, amit nem lehetett megkérdőjelezni, és amikor azt mondtuk, hogy kérünk pénzt a nagyjátékfilmre, akkor mondták, hogy jó.
Éppen ezt akartam kérdezni, ugye, hogy a filmet ugye kicsiben bemutatták Cannes-ban, ezt mondtad. Aztán nagyban bemutatták Rotterdamban. Kaptál érte Slunkovszijetyi díjat is, vagyis a szlovák filmdíjat is megkaptad. Szóval, hogy ez aztán beindítja a pályát, vagy nem jelent semmit, és azért is kérdezem ezt, mert ugye 2013-ban lett bemutatva az első filmet, és idén a második, idén jön, tehát 10 évet kellett várni a második filmedre.
Hát a Slunkovszijetyit azt, nincs magyar neve, mert szokták, új szóba írták, hogy Napahálóban.
Hát nevezzük Napahálóban, na rendben
van. Jól hangzik, nem?
Hát szerintem ez egy rövid. Lefordíthatatlan szójáték.
Akkor 100 éve kaptam a rövid filmért Napahálóban díjat. Nagy játékfilmért nagyon büszke voltam, mert akkor a férfi és női főszereplő, és férfi női mellékszereplő, hogy mind a négy színészdíjat mi kaptuk meg, és én akkor egyrészt soha semmilyen díjátadón nem izgultam annyira, és akkor arra nagyon büszke voltam, hogy ilyen négy színészből négy. Az olyan jó volt. Én nem tudom, ez nagyon-nagyon érdekes. Ez, persze nyilván a díjak azok úgy segítenek, de én azt gondolom, hogy ez ilyen kontextus függő, mert ez az egész úgy kezdődött, hogy ugye 2009-ben gyakorlatilag a semmiből csináltunk egy vizsgafilmet, amire ugye ott volt, hogy díjak, stb. De hozzátartozik ahhoz az, hogy akkor indult ez az audiovizuális alap. És akkor ugye ez az egész szakma az elég romokba hevert, mert volt ilyen 3-4-5-90-es évekbeli vágású producer, és akkor voltak a fiatal dokumentumfilmeseknek, voltak gyártó cégeik, és én akkor 28 évesen alapítottam egy céget, mert azt mondtam, hogy nincs olyan producer, aki ezt a filmet úgy le tudná gyártani, hogy 100%-os szabadságunk legyen. Egyrészt, másrészt az a film az egy nagyon egyszerű, gyártási szempontból nagyon egyszerű film volt, tehát hogy mondjuk a 4x-5x volt olcsóbb, mint egy standard nagyjátékfilm, tehát hogy meg kicsi stáb, meg kis költségvetés, hogy minden, tehát hogy nem volt azért az annyira komplikált, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor alapítok egy céget, és akkor ezt legyártam, mint producer. És akkor ehhez hozzátartozik az, hogy 2010-ben indul egy új alap, egy pénzosztó filmes intézmény, ahol gyakorlatilag még ezek a cégek úgy azért nincsenek úgy kifejlődve, minden az elején van, és te 28 évesen odajössz, és azt mondta, hogy jó napot, filmproducer vagyok, adjatok pénzt a filmemre. Voltam Cannes-ba, és ők azt mondják, hogy jó. Amit most 28 évesen nem biztos, hogy annyira egyszerű megcsinálni, tehát ilyen szempontból szerencsém volt. Tehát kicsit olyan, mint hogy nem mindegy, hogy valaki 1990-ben kezdett számítógépekkel üzletelni, vagy 2010-ben. Tehát, hogy azért ez egy ilyen kontextus függő dolog. Nem azt mondom, hogy most nem lehetne megcsinálni, csak most mondjuk van 20 befutott cég, stb. És hogy ez inkább innen indul. És aztán az úgy folytatódott, hogy aztán jöttek filmrendező haverok, és mondták, hogy nem gyártanám vele a filmünket, mert hogy én producer vagyok. És mondtam, hogy persze, hogy.
És akkor inkább producerkedtél, mint filmrendező voltál.
Nem tudom, milyen az arány. Most az utóbbi időben mondjuk kicsit több a produceri munkám, de túl is vállaltam magam, meg a két év Covid azért csinált egy ilyen kis forgalmi dugót, hogy bizonyos filmek lassabban készülnek, meg úgy készül, hogy kéne, van, ami gyorsabban, és akkor van ilyen torlódás. De nem tudom, hogy ez a producer-rendező, ez ilyen fura identitás kérdés, amiben az én fejemben rend van, csak a külvilág nem mindig érti. Tehát ez mindig, amikor kérdezik a magyarországi magyarok, hogy akkor te most inkább szlovák vagy magyar filmes vagy, a szlovákok szokták kérdezni, hogy akkor most milyen nyelven gondolkozol, és hogy ezt így nem biztos, hogy értik. De filmrendezők között producerként vagyok jelen, és producerek között meg ilyen eszetlen művészrendező. Tehát nekem ez megfelel.
Erre a részre még rövidesen kitérünk, de még menjünk vissza a filmekhez. Ugye most visszatértél Rotterdamba, hiszen a múlt héten ott mutatták be a második játékfilmedet, a Hatalmat. Milyen volt a fogadtatás?
Hát ez ilyen érdekesen alakult, mert én fizikailag nem voltam ott, mert hogy történt egy ilyen kis, hát nem kis, de mondjuk közepes egészségügyi probléma a közeli családba, és nekem itthon kellett maradnom. Úgyhogy elment egy 12 tagú delegáció bemutatni a filmet a rendező nélkül. Ezzel is így megmutattuk a világnak, hogy a rendező nem fontos.
A rendező, a forgatókönyvíró és a producer nélkül.
Mert rendező, mind a három te vagy. Társ forgatókönyvíró és az egyik a két producer közül. Pontosan. Hát én közvetetten kaptam a híreket, teltházzal ment 3 vetítés, és 2 ott is volt a delegáció, meg voltak ilyen közönségbeszélgetések, tehát hogy jó volt a fogadtatása. Rotterdamról azt kell tudni, hogy ez a nagy fesztiválok közül ez inkább az ilyen underground fesztivál, tehát hogy nem igazán vörösszőnyeges, meg nem igazán koktélparti, de viszont nagyon jó a közönség. Nekem 10 évvel ezelőtt ez egy nagyon nagy élmény volt, hogy ilyen 2 vagy 3 közönségbeszélgetésen részt vettem, és az nagyon jók voltak a nézők, és a kérdések, és tehát egy ilyen intellektuális élmény volt, és én azt szerettem benne, hogy ez ilyen közönségről, meg filmről szól.
Nagyon hosszú ideig forgott a film. Mi volt ennek az oka?
Nem forgott az olyan hosszú ideig, csak hát, a bizonyos fázisok
jó,
között
mikor
voltak.
Mikor kezdtétek el forgatni a filmet?
2019. novemberében kezdtük el forgatni, 2020. február végén elbúcsúzott a stáb, és hazamentünk. 2 hét múlva jött a Covid, akkor úgy senki nem tudta, hogy ez most világvége, vagy mi van, akkor elkezdtük vágni, és viszont maradt pár forgatási nap, ami programszerűen maradt. Tehát, hogy azt tudtuk, hogy ez marad, mert a zene miatt az ketté volt osztva, amit gyakorlatilag egész 2020-ban nem tudtuk, hogy mi lesz, meg hogy lesz, és utána 5 forgatási napot azt 21 áprilisában harmadszorra sikerült leforgatnunk, mert először beterveztünk egy 5 napos forgatást, akkor a kormányrendeletek miatt le kellett fújni, utána másodszor azért lett a forgatás lefújva, mert éppen covidos, tünetmentes covidos lett egy színészünk, és akkor ez ilyen harmadszorra 4 hónap alatt sikerült, ez vagyunk 21 áprilisában, akkor utána elkezdődött a variálás, hogy milyen fesztiválra küldjük be, meg hogyan, mert ez mindig van ez a fesztiválkör, és ez ilyen déjà vu dolog, mert a Köszönöm Jólal is az volt, hogy mentünk egy évet, ilyen világ fontos fesztiváljai közül, hogy mindenhol mondták, hogy nagyon gratulálnak, de ez most itt nem illik be a programba, és akkor lett Rotterdam. Tehát gyakorlatilag az elmúlt egy évben lehetett volna ez bárhol máshol. Csak a filmeknél ez így van, hogy az a jó, hogyha egy világfesztiválon van meg a magyarul a World Premiere.
Tehát a világpremiere. Ugye az első filmed a Köszönöm Jól, az is 2 nyelvű, és a második nagy játékfilmed a Hatalom, és ez is 2 nyelvű, vagy több nyelvű, mert szlovák, magyar, cseh, sőt angol is, illetve hát dolgozol magyar, szlovák, szlovákiai, magyar, cseh színészekkel a filmjeidben. Nálad ez ilyen koncepció, ilyen közép-európai filmeket csinálsz?
Nem koncepció, ebben nőttem föl, ez a normális. Ezt a 2 nyelvűséget, meg a 2 kultúrájúságot, amit szerintem a mi esetünkben 3, ezt én életem legnagyobb szerencséjének tartom. Én azt gondolom, hogy az ilyen többségi társadalommal ilyen nagy vonalónak kell lennünk, mert nekik nehezebb. Tehát szerintem az nagyon nehéz így szlovákiai szlováknak, vagy magyarországi magyarnak lenni, mert hogy az olyan nehéz. Tehát, hogy
miért nehéz?
Hát mert hogy egy kontextusod van, egy nyelved van. Tehát, hogy én Prágában, Pozsonyban és Budapesten, a könyvesboltban és a színházban otthon vagyok. Mert értem a poénokat, és értem az egész kontextus. Meg lehet tanulni tökéletesen angolul, de nem fogod érteni a Londonban a színházat úgy, mint ahogy én értem mondjuk a budapesti, meg a prágai, meg a, nem tudom. Tehát, hogy ez nem csak nyelv, tehát ez az egész, mert hogy azt mondott, hogy Karel Gott, vagy azt mondott, hogy Václav Havel, vagy azt mondott, hogy Kádár János, vagy azt mondott, hogy nem tudom, Nádas, mindegy, de hogy ezt így valahogy érted. És azt szerintem ez egy ilyen óriási nagy ajándék. És azt ezt ingyen kaptuk, tehát én nekem csak megszülettem Pozsonyban egy magyar családban, tehát én ezért nem tettem semmit. Úgyhogy nem tudom, ez nekem ilyen természetes. Van egy francia szomszédom, aki itt él Pozsonyban, és kérdezte, hogy használom a nyelveket, milyen arányba, és én belegondoltam, hogy mikor volt utoljára olyan nap, amikor csak magyart vagy szlovákot használtam, vagy hallgattam, vagy olvastam. Nem igazán emlékszem ilyen napra. De nem tudom, valószínűleg, hogyha fölnőttem volna mondjuk Berlinben, mert hogy a szüleim diplomaták lettek volna, akkor most valószínűleg német és magyar nyelvű filmeket csinálnék, szóval, hogy nem tudom, hogy a film az ilyen nagyon konkrét, tehát, hogy az mindig konkrét nyelv, és konkrét kép, és konkrét ember, és konkrét helyszín, és zenészeknek lehet, hogy ez így egyszerű.
Mikor van jókorban egy filmrendező? Te 40 éves vagy, ugye? Te még fiatalnak számítasz?
Statisztikailag valószínűleg igen. Nem tudom, mikor van jókorban egy filmrendező.
Mindig jókorban van.
Mikor van jókorban egy ember?
Hát arra azért így rá lehet vágni, hogy jó, persze, ez a 30-as, 40-es.
Nem feltétlenül. Figyelj, most így a filmtörténetből azért tudunk ilyen példákat mondani. Jancsó Miklós, azt hiszem 45 volt, amikor megcsinált az első filmét. Tehát, hogy az elsőt, hogy addig ír dokumentumfilmeket csinált. Hiszem a Haneke is ilyen, hogy ilyen, és nem akarok rossz számokat mondani, de ő is biztos 40 fölött kezdett a nagy játékfilmeket csinálni, és aztán mondhatnánk olyanokat, akik úgy 40 éves korukig nagyjából a lényeget megcsináltak, hogyha nem tudom. Hát majd 80 évesen leszek behívsz a stúdióba, és majd így utána nézzünk, hogy mikor
volt. Lassan eldodogjunk, hogy melyik volt az a korszak. Na jó, beszéltünk már arról is, hogy producer is vagy, sőt, hogy mostanság inkább producer vagy, bár éppen a második filmedről beszélgetünk. Szóval, hogy az elmúlt 10 évben ezt is mondtad, hogy jöttek a haverok és megkérdezték, hogy nem lennél-e producere a filmüknek, de miért inkább ezt választottad, tehát a keretekkel, a pénzszerzéssel, az adminisztrációval való foglalkozást, és miért nem mondjuk a művészetet?
Hát egyrészt én pont, hogy a művészetet választottam.
De már mit, hogy nem azzal foglalkoztál?
De azzal foglalkoztam. Azzal? Nekem ez ilyen alap dolog volt, ilyen nagyon kiskoromtól kezdve, nem tudom, hogy miért, hogy én így legyek szabad, és legyek a magam ura. És az, hogy én nekem legyen egy gyártó cégem, ami 2 évente legyártja azt a filmet, amit én rendezek, az elképzelhetetlen, például azért is, mert nem gondolom, hogy 2 évente eszembe jutna egy nagy játékfilm. Tehát, hogy vannak olyan rendezők, akik évente gyártanak, rendeznek egy filmet, szerintem én nem az vagyok. 1 vagy 2 évente írnánk egy forgatókönyvet, fontosnak tartok. És ha azt mondanám, hogy én csak rendezéssel akarok foglalkozni, akkor valamiből meg kellene élnem, és akkor mondjuk forgathatnék tévésorozatot, ami engem úgy konkrétan nem érdekel, de nekem azzal nincs bajom, hogy valaki tévésorozat, ne essen félreértés. Szerintem, hogyha valaki jól csinálja a munkáját, akkor az a legfontosabb, csak engem ez úgy nem érdekel. És valószínűleg kompromisszumokat kéne kötnem, stb. Viszont, hogyha én tehetséges és érdekes filmrendezőknek vagyok a producere, az szerintem végső esetben sokkal, de sokkal kreatívabb és érdekesebb munka. Ez a paradoxon az be, hogy ez sokkal több köze van a művészethez, mint hogyha én most egy kereskedelmi csatornán valamilyen, nem tudom milyen szappanoperát rendezek, ahol így megmondják, hogy hány nap alatt kell megcsinálnom, és mik a kikötések, mert az sokkal kevesebb szabadság, és sokkal kevesebb kreativitás, de oda van írva, hogy rendező. Én nekem erre az a kedvenc történetem, amikor egyszer beszélgettem Roman Polák híres szlovák színházi rendezővel, aki éppen abban az időszakban volt a Szlovák Nemzeti Színháznak az igazgatója. És így beszélgettünk, és így kérdezte tőlem, hogy figyelj, hogy mondd már, hogy mit csinál egy producer. És akkor elkezdtem sorolni azt, hogy ugye, hogy van ez a kedvenc téma, hogy pénzszerzés, ami szerintem 5%-ban érdekes. Az arról szól, hogy egyengeted egy film útját ott, vagy a rendező mellett, kicsit véded őt, hogyha éppen odafigyelsz az egészre, fölállítod a stábot, kitalálod, hogy akkor kész a film, hol kéne bemutatni, stb. Akkor a Roman Polák, amikor ő az egyik legnagyobb élő színházi rendező, akkor színházigazgató volt, és abban a színházban igazgató volt, a 6 bemutatóval rendezett egyet, és akkor így hallgatott, és azt mondta, hogy hát tulajdonképpen azt csinálod, amit én. Úgyhogy, hogy ezt így fordítsuk le, akkor ez ilyen színházigazgató vagy, de amellett mondjuk rendezel vagy játszol is. És ez ilyen érdekes, hogy például a üdvözlöm Gátomi barátomat, hallgat minket, hogy tőle nem szokták megkérdezni, hogy miért nem vagy már színész, mert hogy igazgató vagy a színházban, pedig ő is mondjuk játszik 2-be az 5-ből, és hogy szerintem ez ilyen, tehát a színház igazgató.
Hogyan választja ki a producer azokat a filmeket, amelyeken együtt akar működni a rendezővel? Tehát mondjuk így arányaiban, hogy mennyi az, amennyit elutasítasz, mennyi az, amit befogadsz, vagy hogy ez nem így van, hanem te mutatsz rá valakire, vagy hogy van ez pontosan?
Hát ez többfajtaképpen működik, egyrészt, hogy megkeresnek. Hát nem írok ilyen statisztikákat, hogy mennyit csinálunk is meg a megkeresésekből. A ritkább dolog az, hogy valamilyen nagyon rossz dologgal keresnek meg, vagy valamilyen naív dologgal. Gyakoribb az, hogy mondjuk valamit nem vállalok, mert hogy egyszerűen nincs rá kapacitásod. És aztán vannak olyan esetek, hát amikor csináltuk a Szlovákia 2.0 című filmet, vagy akár az RTVS-szel a volt kormány főkről szóló dokumentumsorozatot, az úgy volt, hogy ez ilyen projekt volt, amit mi találtunk ki, tehát nem a rendező jött felénk, hanem hogy volt egy ilyen projekt, a Szlovákia 2.0 az egy olyan film volt, ahol 10 rendező csinált egy 10 perces filmet, és akkor az a mozikba be lett mutatva, mint egy ilyen sketch film.
20 éves volt akkor Szlovákia.
Igen. Az volt a feladat, hogy csinált 10 perces filmet arról, hogy mi az, hogy Szlovákia. Ez a mi irányunkból jött, tehát a rendezők kaptak egy feladatot. De általában az van, hogy mondjuk valakinek van egy ötlete, és akkor azzal így megkeres, hogy elkezdünk beszélgetni. Számítógépen, amikor már van egy folder, egy film címmel, akkor az már úgy van.
Van olyan, hogy kedvenced azok közül a szlovák filmek közül, amelyeknek a producere voltál, vagy éppen magyar filmek közül, amelyeknek a producere voltál?
Nem tudom, nincs kedvencem, tehát, de nincs is olyan, amit úgy szégyelnék. Hát ez az említett Szlovákia 2.0, ez például egy nagyon izgalmas történet volt, mert tulajdonképpen Juraj Herztől kezdve Martin Csulikon keresztül Kerekes Péterig 10 rendezővel végigcsináltuk azt a folyamatot, mert hogy az mindegy, hogy egy film 10 perces, vagy 100 perces, vagy 200 perces, mert hogy a folyamat az ugyanaz, csak kevesebb. De hogy 10 rendezővel végigcsináltuk azt, hogy ötlet, forgatókönyv, forgatás, vágás, az izgalmas volt. Gyakorlatilag senki nem dolgozott annyi szlovákiai rendezővel, mint én. Mert hogy ott egy filmben volt 10, és hogy az a folyamat az nem 40 napig tartott, hanem 4 napig, de az attól még forgatás. És a forgatókönyv nem 100 oldalas volt, hanem 10, de attól az még forgatókönyv, és ez ilyen nagyon izgalmas volt, hogy te megvacsorázol Juraj Herzzel, és közben beszélgettek arról, hogy mit talált ki, majd másnap Martin Sulikkal elmész kávézni, ahol azt mondja, hogy akkor így szeretné, utána este fölhív Kerekes, meg ez egy ilyen nagyon jó munkafolyamat volt.
Gerencsér Péter irodalmár írt rólad egy tanulmányt, amelyben Ivan Passerhez hasonlít, és amiben kiemeli, hogy Prikler szervezőként és producerként nagyobb súllyal vesz részt a közép-európai filmgyártásban, mint az eddigi egyetlen nagyjátékfilmes rendezése felületesen sejtetné. Mert ugye akkor még csak egy filmed volt. Szóval
mi a kérdés?
Hát erősen pozitívan mutat be Gerencsér, és nem bánom tőled azt, hogy haj nem, dehogy nem vagyok ilyen pozitív figura. De ő azt mondja rólad, hogy te az egyik legfontosabb figura vagy a közép-európai filmgyártásban.
Emlékszem, hogy ez pár évvel ezelőtt a Dunst nevű kulturális portálon leütt egy ilyen nagy cikk. Nagyjából tudtam, hogy van ilyen ember, hogy Gerencsér Péter. Mai napig nem értem, hogy akkor ő miért írt róla, mert ez ilyen, nem is cikk volt, inkább ilyen tanulmányféleség. Kérdezték tőlem, hogy én fizettem ezt az embert, vagy... Azt hiszem, hogy valahogy talán találkoztunk, hogy egyszer valami beszélgetést vezetett valahol, de nem voltunk semmilyen kapcsolatban, és ezt nem értem, hogy ezt így miért írt. Általában az van, hogy az emberrel történnek rossz dolgok, és fölteszi a kérdést, ezt miért érdemeltem. Ebben az esetben így pozitívan tettem fel ki, és ezt mivel érdemeltem ki. Hát engem az hatott meg akkor a legjobban azon, de hát ezt nem tudom, hogy mennyire tudta, de valószínűleg nem tudhatta, hogy Gerencsér Péter engem a Ivan Passerhez hasonlít. Ez ilyen filmdíj kategória, vagy annál több, mert hogy az Ivan Passer nekem ilyen nagy kedvencem. Hogy az egész 60-as évek új hullámjában szerintem a legérdekesebb jelenség. Igen, hát valószínűleg ez így a szakmáról beszélünk, akkor életem egyik legnagyobb dicsérete.
Egyre több film készül egyébként szlovák-magyar koprodukcióban, és én szerintem ez főleg a te érdemed. Hogyan alakult ez ki? Én csak csatlakozom most Gerencsére, semmit.
De hogy visszakérdeznék, hogy te ezt hogy számoltad ki, hogy az én érdemem?
Ez nem számolás volt. Hát így ránézel a listára, és azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban te vagy az, aki a legtöbb szlovák-magyar koprodukcióban részt vettél, mint koproducer.
Hát nem tudom, lehetséges. Van azért elég sok film, ahol ez a két ország koprodukciókat csinál. Nincsenek annyira kirakatban, de például animációs film terén, hogy tudom, hogy van egy pár ilyen koprodukció. Most ez megint csak ilyen praktikus dolog, hogy hát most pozsonyi magyar vagy, akkor ugye ismered a szlovákiai közeget, egyetemre jársz Budapestre, mert hát mehettem volna Kopenhágába is, és akkor ott úgy angolul ellettünk volna egy szemesztert, és biztos jó buli lett volna, de én soha nem akartam Pestre költözni, de ugyanakkor fontosnak tartottam, hogy azért legyek ott az egyetemen. ismered az embereket. Hát most egy szlovák filmes soha nem fog annyi magyar filmessel tegeződni, meg barátkozni, mint én, mert hogy ugye, hogy nyelv, meg kontextus, meg közeg. De valószínűleg, hogyha szüleim lengyelek lettek volna Pozsonyban, akkor valószínűleg Varsóra járok egyetemre, és most én csinálom a legtöbb lengyel-szlovák koprodukciót, tehát szerintem azért a világ ilyen szempontból annyira nem komplikált. Hát ez most ilyen nagyon komplikált dolog, mert sikerült szlovákiai pályázati pénzeket behozni magyar filmekbe. Az, ami a magyar filmmel történik, az szerintem van elég problémás, mert gyakorlatilag ott teljesen ketté oszlott a dolog. Egyrészt van ez a államilag nagyon támogatott filmgyártás, és ilyen mindenféle huszárok, meg Nagy Magyarország, meg ilyen valamilyen furcsa történelmi filmek, és akkor gyakorlatilag az, ami a magyar film volt, az tulajdonképpen fekete listára került. A releváns rendezők azok vagy reálisan emigráltak, vagy nulla pénzekből csinálnak filmeket, ami jó dolog, és néha összejön, csak ez nem egy filmgyártás. Nem tudom, nem akarom ilyen depresszív irányba vinni a beszélgetést, de én nekem ez így személyesen, én nagyon csalódott vagyok abban, ami Magyarországon történik a kultúrában. Szerintem az egy teljesen toxikus közeg, és most, hogy mielőtt valaki félreértené, nekem nem az orbáni rendszer ellen beszélek, hanem az egésszel, hogy van valamilyen két furcsa oldal. Az egyik az nyom valamilyen szentimentális, kicsit korrupt hortista szöveget, a másik fél meg úgy el van veszve. Én kicsit így kiábrándultam ebből a toxikus országból. Hát már egyre tovább annál ritkábban járok oda, mert hogy az úgy nem jó. És ugye azok, akik a másik oldalon vannak, az meg, hát azok, meg azt látom, hogy így vagy kezdenek megőrülni, vagy kezdenek így besimulni, hogy csinálnak ilyen kompromisszumokat, hogy dolgozok a propaganda állami tévébe, de csak kulturális műsort vezetek, tehát az úgy rendben van, vagy pedig éppen széttisszák az agyukat, vagy elmennek külföldre. Tehát számomra is egy kérdés, hogy én úgy mit kezdjek Magyarországgal.
Jó, de akkor én jól értelmezem, hogy azok a rendezők, akik így egy kicsit, vagy valamilyen módon fekete listára kerültek, azokkal dolgozol együtt, és próbálsz úgymond itt Szlovákiában pénzt szerezni ahhoz, hogy el tudják készíteni a filmjeiket?
Hát összetettebb a dolog, mert például a Külön Falka, ami a Kishajnak volt az első filmje, az kapott még Magyarországon állami támogatást. De például Hajdú Szabolcsnak a két filmét fejezzük be, ami gyakorlatilag szlovákiai meg svájci pénzből készült, és egy ilyen ultra low budget film. Ezekkel az emberekkel nem azért dolgozok együtt, mert én most Oscar Schindlerre akarok játszani, hogy én bárkit megmentsek, azért dolgozok velük együtt, mert jók. Tehát ez ilyen egyszerű. Ezek ilyen teljesen őrült dolgok, hogy azok a most mondjuk 50 körüli rendezők, akik ilyen 30-40 évesen voltak, hogy a magyar film, azok egyszerűen nem tudnak normálisan filmet csinálni. És mondjuk ehhez képest a 80-as évekbeli kultúrpolitika az milyen szempontból intelligensebb volt. Tehát most már Magyarország ott tart a dolog, hogy így megnézed, hogy kik csinálnak filmet, és hogy hát az még jobbik eset lenne, hogyha tehetségtelen filmrendezők lennének, hanem általában már ott tart a dolog, hogy nem is filmrendezők, tehát ott teljesen őrült a dolog. Ott van a tanárom, a Szász János, akinek egy évig jártam az osztályába, aki egyszer csak becsomagolt, és Washingtonban él a családjával, és ott így 60 fölött elkezdett egy új életet.
Az imént azt mondtad, hogy sosem akartál Budapestre költözni, de sosem gondoltál arra, hogy elköltöz Pozsonyból.
De gondoltam rá. Ez így eszembe jutott, így mondjuk ilyen kamaszkoromban vagy így. Egyrészt nem volt olyan hely, ahol nekem az úgy jobb lenne. Másrészt meg, hogy amikor filmet csinálsz, akkor elég nehéz elköltözni. Mert hogy a film az ilyen konkrét, hogy van ez a történet, amikor a Federico Fellininek azt mondták, hogy jön Amerikába csinálni filmet, és ő mondta, hogy ő nem megy, és mondta akkor, de hogy bármennyi pénzt kap, és azt csinál, amit akar, és ő mondta, hogy ő nem megy, mert ott nem tud filmet csinálni, és mondta akkor, de hát tudsz angolul, mondta, tudok angolul, csak nem tudom, hogy kocsmában a munkások mind viccelnek, és mi a vicces, és mi nem a vicces. Tehát, hogy ez a film, ez ilyen, azért valószínűleg a zenészeknek ez így egyszerűbb, hogy a film az ilyen konkrét, és a másik dolog, hogy hát úgy, ahogy most még így lehet filmet csinálni ebben az országban relatíve, és lehet, hogy majd a választások után, nem tudom, fasiszta kormány lesz, és nem fog lehetni filmet csinálni, akkor elgondolkozok. Egyrészt, másrészt meg, hogy a Pozsony azért még mindig egy jó hely. Harmadrészt meg én nem gondolom azt, hogy bárki valahol vár rám. Én elég sok helyen jártam, meg én nagyon mozgásban vagyok, minimum ilyen Prága, Brünn, Pozsony, Budapest, most már így következő hónapokban Szerbia vonalon is. Tehát, hogy rengeteget ülök autóba. Tehát, hogy ez ilyen, hogy a hegymászok mondják, hogy ez egy jó alaptábor.
Van a filmnek nemzetisége, vagy van olyan például szerinted, hogy szlovákiai magyar film?
Én régen, köszönöm, jól környékén mondtam egy ilyen okos mondatot, amit azóta szoktak idézni, hogy nem is tudtam, hogy ez egy ilyen jókat tudok mondani. Én akkor azt mondtam, hogy a filmnek nincs nemzetisége, csak állampolgársága. Ez egy nagyon érdekes kérdés, de ezt lehet, hogy így azok, akik filmelmélettel foglalkoznak, hogy azokra kéne adni ezt a kérdést. Nem tudom. Azt, hogy szlovákiai magyar irodalom az van, mert az irodalom az csak szöveg, és a szöveg az meg valami konkrét nyelv. Tehát, hogyha Grendes Lajos Szlovákia területén írt magyarul, akkor a szlovákiai magyar irodalom pont. Ezen nincs mit tovább variálni. A színháznál ott is az olyan konkrét, de mi van akkor, hogyha egy szlovák rendező csinál egy magyar darabot, magyarul egy szlovák darabot, hogy akkor hol vagyunk a filmnél, ez ilyen nehéz. Nem tudom. Tehát, hogy ez olyan dolog, hogy akkor most nem tudom, a Woody Allen az amerikai zsidó film, a Coppola meg a Scorsese az amerikai olasz film, tehát hogy vannak ilyenek, nem tudom.
Mikor jön a következő filmed?
Mármint, hogy melyik?
Hát a Hatalom utáni.
Ja, rendezőt kérdezed? Igen, nem tudom.
De nem, hogy tudom. Így a fejedben nincs is semmi ötlet.
Hát vannak ötletek, de most így elfáradtam.
Jó, megint 10 év?
Hát nem volt ez 10 év egyrészt. Szerintem a 2 év Covid az nem számít, de akik túléltük, az nem számít be az életünkbe, úgyhogy az 8. Nem tudom, hogy hány év.
Furcsa matematika, de oké. Okay. És akkor mind dolgozol most?
Hát ez jó kérdés, ezt szokták kérdezni, ezt így mindig úgy újra kell gondolnom, mert valahogy most ez így nagyra duzzott. Hát egyrészt azon dolgozunk, hogy ugye a Hatalomnak most volt egy fesztivál világbemutatója, reklámozzuk a Hatalom című filmet, ami az RTVS koprodukciójában is készült, az április 20-án kerül Szlovákiába mozikba. Nyilván ott még elő kell körülte készíteni nagyon sok dolgot, tehát hogy a forgalmazást előkészíteni. Hát producerként azon dolgozok, hogy Hajdú Szabolcs forgatott 2 filmet, ennek a szlovákiai producere vagyok, és most az utómunka egy részét azt így csinálják Pozsonyban, ez a elkövetkező hónapokban az egyik feladatunk. Május-júniusban Szepességbe forgatunk Jaro Wojtek rendezővel, én mint producer, Jaronak a második nagyjátékfilmét, ami a gyerekek után, valószínűleg 10 év után lesz bemutatva, hogy Jaro ilyen egymás árnyékai vagyunk. Aztán van még egy magyar film, amiben így nagyon az utolsó pillanatban kerültünk bele, az a Reisz Gábor Magyarázott mindenre című film. Meg van vágva a film, hát én annak nagyon örülök, és az szerintem egy nagyon izgalmas film, ami ilyen gyakorlatilag nulla pénzből készült. Reisz Gábor az a rendező, aki a első filme volt, van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, amiből ilyen kicsit ilyen kultfilm lett. És ez a Magyarázat mindenre, hát visszatérve a Magyarország kérdésre, hogy ez egy olyan film, ahol én még úgy látok reményt azzal az országgal kapcsolatban, mert ilyen nagyon emberi módon van megközelítve ez a két oldal. Tehát ez egy ilyen két család története. És az egy nagyon-nagyon ilyen emberi és érzékeny válasz arra, ami ott történik, és nem az egyik vagy a másik őrületnek a propagandája. Azon kívül az RTVS-szel készítünk szlovák dokumentumfilmesekkel egy sorozatot, ami az ex-kormányfőknek egy ilyen kicsit ilyen lazább folytató, és az egy ilyen szerzői dokumentumfilm sorozata volt szlovák államelnökökről. Tehát ilyen 4 portré, ahol ilyen A-kategóriás szlovák dokumentumfilmesekkel csinálják, mint Robert Kiro vagy Zuza Pioszi. És aztán van még egy izgalmas dolog, a Tolnai Szabolcs vajdasági magyar filmrendező barátommal csinálunk egy filmet, amit ők már valamilyen szinten elkezdtek Szerbiába, és utána le kellett, hogy álljon a forgatás, és hála a szlovákiai adófizetőknek itt kaptunk pénzt, és lesz egy szerb-szlovák koprodukció, amiben lesz egy szerb rendező, a Tolnai Szabolcs, egy szlovák producer, a Priklár Mátyás, és meg lesznek benne szlovák színészek, mint Mokos Attila, meg szlovák jelmeztervezők, mint Gadus Erika. Tehát egy ilyen 95%-ban magyarul beszélő filmet csinálunk itt szerb-szlovák koprodukció, mert valahogy ez így Budapesten, ez így eddig senkit nem érdekelt ez a projekt. És hát az júliusban lesz Vajdaságban a forgatás, ami utána az utómunka itt lesz nálunk, és ez ilyen nagyon izgalmasnak tartom, hogy van egy ilyen új ország, meg új közeg, ahol dolgozunk. Hát így.
Vendégünk volt Priklár Mátyás, filmrendező, producer, legújabb filmjének, A hatalomnak. A múlt héten volt a világpremiérje a Rotterdami Nemzetközi Filmfesztiválon. Matyi, köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm.
Hogy érezted magad?
Jól.
Nem, a válasz, köszönöm, jó.
Ez így nem jutott eszembe.